Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rektor úr, köszönöm, hogy elfogadta meg.
Köszönöm szépen.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Túl vagyunk a felvételiken, túl vagyunk a pótfelvételiken, elindult az egyetem is. Az ELTE egy állami fenntartású egyetem, távol a modellváltások világától, és egy tudományegyetem. Mi a tudományegyetem dolga ma? Mi a küldetése?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon megváltozott úgy általában az egyetemekkel a társadalmi-gazdasági elvárásoknak a sokasága, de azért azt gondoljuk, hogy egy tudományegyetemnek bizonyos hagyományos értékrendet is kell közvetíteni, ami a oktatásban és a kutatásban megragadható. Ami újdonságnak számít, az inkább az, hogy a tudásnak egyfajta közvetlenebb hasznosítását, innovációt, a társadalmi kapcsolatoknak, a gazdasági kapcsolatoknak a vállalati kapcsolatoknak a szabad fogalmazni erősítését is elvárják tőlünk, illetve hát az, hogy ezeknek a megváltozott társadalmi-gazdasági követelményeknek, ami a diákoknak a készségeit, kompetenciáit érinti, azt az egyetem valamilyen módon hatékonyan tudja kezelni. Ennek igazából így önmagában nincsen köze modellváltáshoz, tehát ez egy modern tudományegyetemi kérdéskör. Ugye a tudományegyetem az azt jelenti, hogy nem közvetlen ipart kiszolgáló kis szakegyetemek a tudományegyetemek, hanem ahol szoktuk mondani szép régi szó, az univerzitás egészét képviselő egyetemekről van szó, amelyek a tudományoknak a sokaságát foglalják magukba, tehát ugyanúgy a természettudományos, informatikai, esetleg mérnöki tudományok mellett ugyanúgy jelen vannak társadalmi és humán tudományok, tehát bölcsészet, jog, gazdasági területek, pedagógus képzés. Az egy tudományegyetem, hogyha a tudományoknak a sokassága tudományos alapon vannak tanítva, illetve ennek az egésznek az egységét kezeljük. Ez valójában nem egy modellváltás kérdés, hanem ez a tudományegyetemi létnek a alap kérdése.
A piaccal, meg a megrendelőkkel való kapcsolatot, azt a piac várja el az egyetemtől, vagy a fenntartó állam várja el a tudományegyetemtől is, hogy működjön úgy, mint hogyha egy vállalati rendszerben működne.
Mind a kettő elvárás megjelenik, de nem azt várja el, hogy egy állami vállalat, vagy hogy úgy működjön, mint egy vállalat, mert inkább az irányítási, belső irányítási viszonyoknak a kérdése. Egyszerűen a gazdasági társadalmi elvárások lettek ilyenek, hogy sokkal közelebb kerül a tudás a piachoz, közelebb kerül a társadalmi folyamatokhoz. Régen az egyetemeknek felszokták róla, hogy elefántcsontornyot építenek, ami annyit jelentett, hogy egy önmagában való tudomány zajlott, tehát nem volt arra tekintettel az oktatás és a tudomány, a kutatás, hogy pontosan milyen társadalmi-gazdasági technológiai elvárások vannak ezzel kapcsolatban. Bár itt sem szabad szélsőségekbe gondolkozni, mert természetesen az alapkutatásoknak, tehát a felfedező kutatásoknak megvan a jövője, és erre óriási szükség van, de egy picit jobb az, hogyha eltolódik a gazdasági társadalmi hatékonyság felé a tudományi kutatás, tehát az oktatás is.
Az ELTE-nek állami egyetemnek mi a hosszú távú víziója? De így is képzelik el magukat a jövőben is, mint állami fenntartású egyetem?
Igen, határozottan így képzeljük el magunkat. Ugye ezt látni kell, hogy a magyar felsőoktatási törvény szerint nagyon leegyszerűsítve négy fajta fenntartója lehet egy egyetemnek. Lehet állami fenntartású egyetem, lehet egyházi fenntartású egyetem, lehet úgynevezett kekvás egyetem, ez a közérdekű vagyonkezelő, illetve lehet mondjuk egy vállalatnak a tulajdonában. Most a béleme kerül, de vannak más példák is mondjuk a magyar felsőoktatásban is erre. Az ELTE egy több évszázados hagyományokkal rendelkező egyetem, ahol amely tulajdonképpen megtestesíti a magyar tudománynak, magyar kultúrának a fejlődését, ez egy olyan nemzeti kincs, ha szabad így fogalmazni, évszázadok óta egymásra halmozódó tudás, egymás követő generációknak a tudása ragadható meg. Olyan kultúrkincset, olyan kulturális örökséget és tudományos örökséget őrzünk, aminek valószínűleg állami fenntartásba kell maradni, állami tulajdonba kell maradni. Minden országban van legalább egy vagy két olyan egyetem, Amerikában is így van, vagy bár Dél-Koreában, bárhol a világon, ahol esetleg egy magánegyetemi rendszerben is megtartanak egy vagy két olyan nemzeti kincsként működő állami egyetemet, ami állami fenntartásban marad. Mi úgy döntöttünk, és nem csak mi döntöttünk így, hanem a fenntartó állam sem döntött másként, ezt azért látni kell, hogy az ELTE-t nem alakítjuk át kekvás, tehát közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartási egyetemmé, mert egyrészt ez kellett volna egy olyan megfelelő vagyonrendelés, ehhez kellett volna valami olyan iparközeli tevékenység, ami relatíve homogén, tehát ami ki tudja szolgálni azt a tulajdonosi kört, vagy azt a fenntartói alapítványi kört, ami az egyetemet finanszírozza. Az ELTE-n nagyon széles tudomány egyetemi portfólió van, tehát a pedagógus képzés, a bölcsészképzés, a társadalomtudományoknak a magas szintű művelése, az nehezebben illeszkedik bele mondjuk egy kekvás egyetemi modellbe. Sokkal közelebbi a kekva modellhez a szakegyetemeknek a sora, például egy orvosképzés, egy műszaki képzés, az fogalmilag közelebb van az iparhoz, a gyakorlathoz, mint mondjuk egy tudományegyetemnek a komplexitása, úgyhogy ezért az egyetem, de ELTE nem alakult át, és nem is tervezünk ilyet a jövőben sem. Mi azt gondoljuk, hogy az ELTE-nek ez a történelmi szerepe és a magyar zászlóshajó intézmény jellege, mert azért azt nem lehet letagadni, bármilyen mutatót nézünk, a teljesítménymutatókat, beleértve a tényadatokat, ami a hallgató létszámot, kutatási adatokat, publikáció, idézettség, nemzetközi pályázatok, kutatási programok, stb. Bármit nézünk, abban az ELTE messze-messze meghaladja a több egyetemnek a teljesítményét. Tehát ilyen értelemben a Magyarország zászlóshajó egyeteméről beszélünk, és egy ilyet azért szerintem illik állami fenntartásba tartani.
Egyetlen egy modellváltási előny sem hozott volna annyi pluszt, mint amennyit esetleg vitt volna, mert amikor a modellváltást promotálták az állami szereplők, akkor nagyon hosszasan tudták sorolni azokat az előnyöket, költségvetési békiótól való megszabadulás, saját nagyobb mozgástér, stb.
Én nem szeretném minősíteni a modellváltott egyetemeket, a hallani felőlük sokfajta elég eltérő véleményt van, aki azt mondja, hogy elég nehézkesen működnek, sok probléma van, van, akik nagyon örülnek, és azt mondják, hogy egy óriási előrelépés volt a számukra. Bizonyos dolgok nem lettek volna nálunk jelentősek. Tehát az, hogy mondjuk egy kuratórium, amelyik az egyetemnek a fenntartója, nekünk teljesen mindegy, hogy az állam a fenntartónk, vagy egy kuratórium, mindenképpen dűlőre kell jutni a fenntartóval. Tehát most ilyen értelme teljesen egy, hogy a kuratóriumtól kérünk-e forrást, vagy pedig az államtól, aki a fenntartónk. De ezt látni kell, hogy a kekvás egyetemeknél sem az, hogy az egyetem megkapta azt az óriási vagyont, vagy azt az óriási finanszírozást, hanem a fenntartó kuratóriumok kapták, vagy a vagyonkezelő alapítványok kapták meg. Tehát az egyetemnek ezektől a vagyonkezelő alapítványok kell a finanszírozásért, hát akár lobbiznunk, vagy azt a teljesítményt teljesíteniük, amit elvállaltak. Nem kerültünk volna ki a közbeszerzés alól, az, hogy mondjuk a nálunk lévő oktató-kutató kollégák mondjuk munkaviszonyban dolgoznak, vagy közalkalmazotti jogviszonyban, ez nem akkora a különbség. Van számos előnye a munkaviszonyban való működésnek, de igazából közalkalmazottival is tudunk mit kezdeni, és ami utólag aztán kiderült, ami nekünk a lételemünk, tehát gyakorlatilag enélkül nincs értelmes felsoroltás, nincs értelmes tudományegyetemi tevékenység, ez a nemzetközi kapcsolatrendszer, a nemzetközi mobilizáció, tehát az a fajta külső-belső mobilitás, ami az egyetemnek lételeme, az mint utólag kiderült, hogy ez megszűnt volna. Nyilván egy óriási hátrány az, hogy egy szakpolitikai döntés volt természetesen a kekvás modell, és nyilván a szakpolitikának a fókuszában az elmúlt években inkább a vagyonkezelő alapítványos modellnek a fejlesztése állt. Ők kaptak egy nagyon komoly vagyonjuttatást, de ezek nem úgy kell elképzelni, hogy zsákpénzt kapott mindenki, sok pénzt is kaptak természetesen, illetve a finanszírozásukon sokat segített, de ez vagyonjutatás volt döntő részben, aminek egy nagy része, amit a vagyonnak egy nagy része nem alkalmas arra, hogy azonnal likvid pénzt
termeljen. Nem eladni az épületet.
Nem lehet az épület, igen.
Kell betenni a pénzt, hogy ne dőljön össze.
Igen. Náluk ugyanez van, és ugyanúgy teljesítménymutatókhoz kötik az ő finanszírozásukat is. Mi nagyon szívesen kötnénk a magyar állammal egy olyan megállapodást, egyébként most az én rektori programomban is szerepelt egy ilyen, és úgy tűnik, hogy a miniszter úr, tehát mi fenntartunk, a kutatási és innovációs miniszter nem zárkózik el attól, hogy egy olyan teljesítmény alapú működésről beszéljen velünk, ami azt jelentené, hogy az egyetem tudja vállalni, hogy különböző mutatókban milyen fejlesztéseket ér el, milyen lépéseket tesz, milyen versenyképességi változtatásokat hajt végre, ahol ez szükséges, vagy milyen olyan célokat érünk el, amit egyébként meg tudunk mi magunk határozni, és ez a fenntartó is egyetért, és akkor ehhez a jövőben egy megfelelő finanszírozás társul. Nekünk tulajdonképpen ez lenne a legoptimálisabb megoldás. Bízunk abban egyébként, hogy a teljesítménymutatóink ezek ezt megalapozzák, ezt a várakozást. Például megnézzük a tudományos világban nagyon fontos Q1-es cikkeket, amik ugye egy külföldi folyóiratban, jellemzően angol nyelven, nagyon komoly szakmai kontroll alatt kiadott tudományos, vagy megjelentetett tudományos eredményt testesít meg. Ebben az ELTE-nek egészen kimagasló, kiugró teljesítménye van, ezért természetesen nagyon szívesen vállaljuk akár a hazai megmérettetést. Sokszor nekünk már nem is a hazai pálya, a versenypálya, hanem inkább a nemzetközi egyetemekkel, nemzetközi piacon való megmérettetést tartjuk szem előtt.
De hogy működik egy állami fenntartású egyetemeknél a nemzetközi együttműködés? Vannak társ intézményeik, egyedi alapon, pályázat alapján lehet menni és lehet idehozni embereket? Tehát milyennek a módszere?
Teljesen szabad. Tehát ez nem csalódva egy állami egyetem, tehát az egyetemek szabadon működnek így a nemzetközi piacon azzal, hogy most Magyarországon 2022 óta a modern váltott egyetemek ki vannak zárva a Horizon programokból, illetve az Erasmus programokból. De hogyha most ezt félretesszük, ezt a problémakört, akkor mondjuk az ELTE esetében azt is fontos látni, hogy azért mi nem 10-15-20-30 éve találtuk a nemzetközi kapcsolatrendszerünket, tehát hogy egy majdnem 400 éves egyetem vagyunk, amelynek a nemzetközi kapcsolatrendszere nem túlzás, tényleg évszázadokon keresztül organikusan fejlődött. Mondjuk a Heidelberg Egyetemmel nem én a jelenlegi rektor, vagy az előző rektor, vagy az én tanárom rektor vagy kapcsolta össze két egyetemet, hanem már Ötvös Lóránd onnan írt az apjának, Ötvös Józsefnek, hogy hogy érzi magát a Heidelberg Egyetemen, amikor diák volt. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek hosszú-hosszú organikus rendszer alapján fejlődnek. Hogyha az egyetemünknek, az ELTE-nek a nemzetközi kapcsolatrendszerét nézzük, akkor az lényegében szubjektív megjegyzés nélkül állítható, hogy ez lenyűgöző. Tehát 500-at meghaladó bilaterális partner kapcsolatunk van a világon egyetemekkel.
De az, hogy partnerkapcsolat van, kétoldalú partnerkapcsolat, azt jelenti, hogy az eredmények meg az emberek között van átjárás, vagy ilyenkor igen, közös projekteken dolgoznak?
Hát ugye különböző bilaterális, ugye ezeket hívjuk bilaterálisnak, ami azt jelenti, hogy csak egymás között, de tartalommal rendelkező, és a tartalom nekünk mindegy, van, ahol sok minden van, van, ahol csak egy-két dolog a lehetséges együttműködésekből, például közös kutatási programok, hallgatócsere, Erasmus partnerség, valamilyen közös együttműködés az egyetemmel, de ezek beépülnek valójában a tanszékek működésébe, az intézetek működésébe, a kutatóknak az aktivitásába, úgyhogy ez egy nagyon organikus egység a világ minden részére, ez a bilaterális kapcsolatrendszer. Van körülbelül 24-25 olyan nemzetközi szervezet, amely egyetemi tudományos szerveződés, nem társaságok ezek, vagy ilyen résztémák, hanem komoly nagy egyetemi szerveződések, aminek az ELTE ugyanúgy tagja. Ehhez társulnak ugye a mobilitással kapcsolatos megállapodásaink, ami az Erasmus kapcsolatokat jelenti. Hogyha nálunk egy nemzetközi tanévnyitót megnézünk, mondjuk az ELTE-n, ott legalább 20-22 nagykövet biztos, hogy megjelenik a világ minden részéről, mert nem csak azok jönnek el a mi évnyitónkra, a mi kapcsolatrendszerünkben, akik valamilyen mennyiségű, nagyobb létszámú hallgatót küldenek, vagy esetleg fogadnak, hanem akinek érdekében áll Magyarország a érdemi, oktatási, kutatási, tudományos kapcsolatot fenntartani, azok a nagykövetek, vagy a magyarországi kinti nagyköveteknek a tudományos és technikai attaséi, akkor az ELTE-t mindig ajánlják, illetve hozzánk jönnek ezek az érdekek. Úgyhogy a nemzetközi beágyazottság az egyetemnek az egyik oldalon elengedhetetlen, másik oldalon pedig olyan mélységű, hogy ennek a veszélyeztetése, mondjuk egy modellváltás miatt, ez nem képzelhető el. De egyébként nem csak az ELTE-nek nem képzelhető el, ez nemzeti kárt okozott volna, vagy okozna, hogyha az ELTE kisodródna egy nemzetközi együttműködési hálózatban.
Van az ELTE-n a karoknak erős sorrendet, a létszámot kell nézni, vagy a jelentkezési vágyat kell nézni? Mit kell nézni?
Ezek tényadatok, ami szóba került. Erős sorrendről nem beszélnék, mert minden tudományterület egy univerzitásban, egy tudományegyetemen, bizonyos értelemben azonos rangú, egymás kiegészítő. Ettől egész az egész, egységes egész.
Tehát nem azt kell nézni, mennyi van az állami és jogtudományi, meg a Bárczy Gusztávon?
Nézhetjük, de ugye ez bizonyos értelemben jelenti egy egyetemnek az adott szakterületen való erejét. Mondjuk azt, hogy a jogi kar bizonyos adminisztrációs korlátok ellenére is 800 főt felvesz mondjuk ebben az évben Magyarországon, ha első éves hallgatóként. Ez egy nagyon komoly eredmény az egyetemnek, de attól, hogy az egyetem egésze pedig 13.500 főt vesz fel, ennek nincsen köze ahhoz, hogy egyébként jogi kar mennyit vesz fel. Mi az egész egyetem is egységként versenyez a piacon, de az egyes tudományterületek is így működnek. Nem szeretjük egymáshoz képes méregetni a karokat, nincs értelme. Az, hogy mondjuk egy társadalomtudományi területén, vagy egy humántudományi területén, mondjuk vegyünk egy magyar kultúra szempontjából fontos kérdés, mondjuk egy magyar néprajzzal foglalkozó kutató, ez szerintem elengedhetetlenül fontos Magyarország számára, hogy mondjuk a néprajz kutatások azok magas színvonalon megtörténjenek. Ő nem fog angol nyelven Q1-es cikkeket publikálni, vagy ha igen, akkor egyet-egyet. Neki tényfeltárás van, esetleg könyvet kell írni, a kézikönyvet, vagy magyar nyelven kell ezt megvalósítani, hogy ezt nem tudom, hogy se egy kémikus, vagy mondjuk egy biológus.
De egy pszichológus már igen.
Egy pszichológus már megtudja, de ott is azért azok a nemzetközi kapcsolatok, ott viszont ott már számít a nemzetközi publikáció mondjuk a pszichológiában, és teljesítjük is tulajdonképpen ezeket a elvárásokat, hogyha megnézzük az egyes területeinknek a mérőszámait, a rangsorokat, hogy hogyan teljesítenek, ezek egészen kimagasló világhelyzést érünk el gyakorlatilag szinte minden területen. Úgyhogy ezért nem hasonlítgatjuk a karokat. Tehát attól, hogy erős a, nem tudom én, a természettudományos kar, vagy a természettudományi kar, vagy esetleg az azzal kapcsolatos elvárások a pályázati aktivitása, attól nekünk nem az következik, hogy a tanítóból képzés az jelentéktelen. A kettőnek az összehasonlítása az konkrétan az alma költével összehasonlítás jelenteni. Egy tudomány egyetemen mindenkit a maga helyén, a maga pozíciójában, a maga összefüggésrendszerében, értékrendje alapján kell minősíteni, és nem egymással versenyeznek a karok, az a különböző tudományterületi karok, hanem más intézményeknek, esetleg nemzetközi piacon más intézményeknek a azonos jellegű szervezettségével versenyeznek a karaink. De természetesen egy egyetemnek az erejét nagyon sok mérőszám tudja mutatni, ez igaz az összeegyetemre is, és igaz a szakterületekre is. Ezek ilyenek például nyilván hallgató létszám. Ez egy fontos kérdés, mert egy társadalmi reputációt jelent, hogy egyetemre hányan jelentkeznek, és hány milyen minőségű, most bocsánat, ezért a csúnya megfogadása.
Ezt szoktuk nézni, hol a legmagasabb a pontszám, és azt szoktuk gondolni, hogyha az ELTE állam és jogtudományi karra lehet a legmagasabb pontszámmal bejutni, akkor azt gondoljuk, hogy az a legjobb jogtudományi képzést nyújtó kar. Nagyjából jól spekulálunk?
Ez így van. Az ELTE jogi kar a legjobb jogi oktatás nyújtó kar, de a pontszám ennél összetettebb módon alakul. Tehát ugye egyrészt alakul azon a pontszám, hogy milyen az adott területen az államilag finanszírozott helyeknek és az ösztöndíj, tehát az állami ösztöndíjas helyeknek, a madán finanszírozás, az önköltséges helyeknek az aránya. Hogyha az állami finanszírozás csökkenne, akkor elméletileg az lenne a következmény, hogy csökkenne az oda jelentkezőknek a száma is. Ez az ELTE esetében pont fordítva van, tehát hiába van 100 főben maximálva a jogi karon az államilag finanszírozott helyeknek a száma, ettől még 800 embert vettünk fel ebben az évben is, mert olyan erős a reputációja, olyan erős az erre az a színvonala, hogy a társadalom megítéli ennek a képzésnek a színvonalát, hogy még annak ellenére, hogy mondjuk akkor 700 családnak fizetnie kell tandíjat ebben az évben, hogy a gyereke ELTE-n tudjon tanulni, ezért kifizetés oda jön hozzánk. Ugye ezek nagyon erős társadalmi és munkaerőpiaci reputációs kérdések, mérjük természetesen, tehát mérjük azt, hogy az ELTE-n elvégzett fiatal kollégák, bármelyik szakterület, egy gyógypedagógustól elkezdve biológuson keresztül jogász vagy egy irodalmár, mennyi időn belül tud elhelyezkedni, amikor elvégzed egyetemet. Hogyha néhány hét, egy-két hónap eltelik, hogy nem kap munkát, akkor nagyon szomorúak vagyunk.
De azt ilyen... is nézik, hogy például egy tanár, aki tanárszakon végzett, vagy egy tanító, aki pedagógia szakon végzett, az a pályára lép-e egyáltalán?
Igen, mindent nézünk. Ugye mérjük a belépő hallgatót. Eleve, amikor felveszünk valakit, mérjük, hogy hányan iratkoznak be egyáltalán felvettek közül. Mérjük a lemorzsolódást az egyetemi időszak alatt, mérjük az elhelyezkedésüket, és mérjük azt is, hogy a munkaerőpiacon, utána ez egy úgynevezett pályakövetési rendszer, hogy mennyi időn belül jött tovább az adott munkahelyen, mennyi időn belül vált esetleg munkahelyet, hogyha bekerül valahol valaki az ELTE-ről az adott munkahelyre, mert hogyha gyorsan kikerül az első munkahelyről, akkor ez egy rossz visszajelzés nekünk, hogyha kicsi pénzt kap, kevesebb pénzt kap, mint mondjuk mások egy belépési ponton, akkor mi egy rosszabban minősített egyetemen vagyunk, és hogyha kirúgják őt, vagy esetleg munkahelyet vált, hogy ebben említettem, akkor valami nem stimmel az ő pozíciójával. Ezeket mind mérjük. Ezért van az, hogy az ELTE-nek a hívjuk így, hogy munkaerő, piac és társadalmi reputációja, az páratlan, nagyon-nagyon erős. És ezért van az, hogyha megnézzük mondjuk a magyarországi felvételi számokat, vegyük ezt az évet. Körülbelül 150 ezer ember jelentkezett, 140 ezer valahány fiatal ember jelentkezett a magyar felsőoktatásból, ugyan blokk az egészben, ennek több mint egyharmadát az ELTE-re vettük fel. Ennek több mint egyharmad az ELTE-re jelentkezett, és ebből a jelentkezőkből körülbelül ugye 13.500, most nagyon lekerekítve, összesen 13.500 hallgatót vettünk fel az ELTE-re, soha nem vettünk fel még ennyi embert az ELTE-re, de ez nagyon fontos, hogy ez konkrétan az összfelsőoktatásba jelentkezőknek az egyharmada, de az egyharmadon belül több mint a fele első helyes jelentkező volt, aki azt mondta, hogy sehova máshova nem akarok menni, vagy lehetőleg az ELTE-re szeretnék első helyre bekerülni. Ez egy óriási társadalmi igény, ennél nagyobb társadalmi elfogadottságot, reputációt nem lehet elképzelni, mint hogy a legmagasabban kvalifikált felső rétege a 18-19 éveseknek ilyen nagy számban elsődlegesen az ELTE-re akar bekülni, és ez a 13.500 hallgató, ez szépen arányosan oszlik, hát nem úgy arányosan, hogy arányosan, hanem eloszlik az egyes karaink közül. Ugye szóba került, hogy milyen súlyok vannak így a karok között. Hát vannak természetesen közkedveltebb képzési formák, közkedveltebb foglalkozások, ezek az egyetem tudja befolyásolni, ezek társadalmi igények. Néhány éve működik nálunk a gazdálkodástudományi kar, most már lélekszámon a legnagyobb létszámú karunk lett. A bölcsészettudományi kar a második legnagyobb lélekszám, és a pedagógia, pszichológia az a harmadik. De ugyanúgy a jogászok, mondjuk, ahogy említettem, már 800 hallgatót felvesznek, tehát nagyon komoly nagy számokkal dolgozunk, hogy ez a 13.500 hallgató, ez eloszlik lényegében a 9 karunk, illetve a szombathelyi regionális pedagógus képzés és az ottani képzési formáink között.
Hogy kell fenntartani mondjuk egy kar reputációját? Úgyhogy igyekszenek bentartani a hallgatókat, csökkenteni a lemorzsolódást, vagy mondjuk jogi karon római jogból egy mészárlást rendezni rögtön az elején, hogy mindenki tudja, hogy az ELTE jogi kar az nem vicc.
Igen, nem megyünk bele populista irányokba. Ami alatt azt értem, hogy már a bekerülésnél van minőségbiztosítás. Tehát nem visszük le a se a pontszámot, se a bekerülési követelményrendszert. Kell felsőfokú nyelvvizsga, kellenek emelt szint érettségig, kellenek azok a egyéb más teljesítményadatok, amik pontot jelentenek a diákoknak, de olyanra nem adunk pontot, ami nem teljesítmény alapú. Ezért aki hozzánk bekerül, az már eleve egy fősőbb, elmélyültebb, jobb tudással rendelkező gimnazista réteg, illetőleg ez a fajta társadalmi reputáció pedig inkább a jobbakat húzza felénk. Aztán, amikor bekerülnek, akkor nem, a lemorzsolódás egy nagyon összetett dolog. Nem az a lemorzsolódásnak a legjobb eszköz, hogy mindenkinek ötöst adunk. Az, hogy római jogból megbuktatunk embereket, vagy esetleg a polgárjogból később, vagy akár bármikor, de az orvosi egyetemen anatómiából, az nem azért van, mert hogy nem tudom, az egy minőségbiztosítási kérdés, és az egyetemnek a reputációja magasabb érték annál, mint hogy egyébként az a hallgatói tömeg az együtt mozogjon az idő múlásával.
Meg lehet azt próbálni még egyszer?
Meg lehet próbálni még egyszer, elmehet gyengébb képzési helyre, és tanulni kell. És valójában az egyetem a lemorzsolódás ellen úgy tud a leghatékonyabban küzdeni, hogy olyan oktatást, olyan nemzetközi kapcsolatrendszert, olyan kutatási portfóliót tud a hallgatók felé mutatni, amely kutatási portfóliónak az eredményei visszacsatornázódnak az oktatásba. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a oktat vagy kutat egy egyetem. A kettő, ha valaki azt mondja, hogy ezt vagy azt csinálja, óriásit hibázik. Egy komoly tudományegyetem, az kutató egyetem, amelynek vannak nagyon komoly oktatási feladatai, a kutatási eredményeknek vissza kell csatornázódni az oktatásba, ettől magas színvonal egy képzés. És amennyiben ezt meg tudja csinálni egyetem, hogy egy értékes tudást talált a hallgatóknak, nagyon komoly szolgáltatásokat nyújt, de most a szolgáltatás alatt nem csak azt értem, hogy lehet sportolni, meg valami kutatási tevékenységet, vannak bulik, meg ilyesmi, ez a mi felfogásunkban ez a hallgatók dolga. Nehogy már mi beleszóljunk a hallgatóknak a bulizási szokásaiba, hát milyen világot élnénk, akkor ez az ő feladatuk, csinálják ők. Mi tehetséggondolásban, mentorálásban, szakmai inputoknak a folyamatos adásába hiszünk, ami a rendes graduális oktatáson kívül is megjelenik a hallgatóknak a hétköznapi életében. Tehát kiszolgáljuk tulajdonképpen azokat a modern hallgatói igényeket, amelyek pontosan éreznek, pontosan tudják. Egy értelmes hallgató azt pontosan tudja, hogy attól, hogy a mobiltelefonján készségszinten tevékenykedik már 3 éves kora óta, attól még ő nem biztos, hogy digitálisan fejlett, vagy digitálisan érett. Nekünk meg kell tanítani őket a modern munkaerőpiaci kívások szerinti kompetenciákra és készségekre. Tímben dolgozni, vitakultúrát bevinni a munkahelyre, együtt tevékenykedni valamilyen közös projekt érdekében, a gyengéket is be kell vonni, hogy olyan készségeket kell elsajátítani a nyelvtudáson kívül, hogy bizonyos szakmai területek, amik nem tud lefedni az egyes karoknak a struktúrája, hogy az egyes képzési területnek a sokszínűségét egy-egy képzési formába be tudjuk vinni. Nincsen ilyen, hogy már csak hogy jogász, vagy közgazdász, vagy filozófus, hanem lehet esetleg olyan mikrotanúsítványos rendszert képíteni már a hallgatói lét alatt is, ahol 20-30-40 óra alatt egy általunk összeállított képzési portfólióra engedjük be a hallgatókat, ezt elvégzi, megtanulja, nagyon szigorú feltételek kapján a hallgató, erről kiállítunk erről egy igazolást, és ha több ilyen igazolással rendelkezik, akkor ő a későbbi munkaerőpiaci belépésekor azt tudja mondani, hogy igen, elvégezte az ELTE-jogi karát, nem tudom, X-keritet hallgatta mondjuk informatikát, és van mondjuk 3 mikrotanúsítványom adott témakörben. Ez a nemzetközi versenyképesség záloga. Ha ilyet nyújt az egyetem, akkor a lemorzsolódást csökkenti. Ha csökkenti a teljesítménymérést, tehát mindenkinek ötöst ad, vagy simán átengedjük a hallgatókat, akkor szeretni fognak bennünket a hallgatók látszólag, de a munkájukról ki fognak sodródni néhány éven belül, és tulajdonképpen a társadalmi gazdasági reputáció egyetemnek méretetlenül zuhanna.
Azt mondta a hírek előtt az előbb, hogy meg kell találni az egyensúlyt a kutatás meg az oktatás között, de egy embernek csak 24 órából áll a napja. Hogy lehet megtalálni a kutatás meg az oktatás közötti egyensúlyt?
Ez amióta a világ egy nagyon nehéz kérdés. Ami abban a hagyományos eszmében hiszünk, hogy minden oktatónak kutatni is kell, és a kutatóknak oktatni is kell. Mi egy tudományegyetem vagyunk, és nem egy kutatóintézet.
Csak ott áll az oktató, hogy le vagyok maradva a kutatásommal, de be kell mennem elsősöknek 3-szor egy héten órát tartani.
Igen. Nem, ez valóban egy nagyon nehéz dolog, de nem tudjuk elengedni egyiket a másik rovására, illetve van egy teljesítményértékelési rendszerünk, ami nem összegyetemi, hanem szakterületi, tehát mondjuk egy bölcsész tudomány, bölcsész karon, a dékán vezetésével mérik gyakorlatilag azt a teljesítményt, vagy vállaltatják a kollégák azt a teljesítményt, amit ők nyújtanak a következő időszakban. És az egyes tevékenységeknek vannak mérőszámai. Úgynevezett FTE, ami azt jelenti, hogy mennyi munkaidőt tölt az ember a különböző tevékenységekkel. Nyilván vannak olyan kollégák, akik erősek a kutatásban, vannak olyan kollégák, akik erősek az oktatásban, de kizárgosságokat az egyik vagy másik javán nem szívesen teremtünk, mert ahogy már említettem, nem egy tudományegyetemen nem tud olyan tanítani, aki maga is ne lenne tudós, és egyébként a tudósoknak pedig muszáj valamilyen tudásátadási know-how-val is rendelkezniük, az nem elegendő, hogy megírja a cikket, és hogy egyébként majd hasznosul a tudása, mert egyébként ő nem egy professzor, ő nem a hallgatóknak, nem a tehetségeknek, nem az utánpótlásnak a nevelésében résztvevő személy, hanem mondjuk egy kutató professzor valahol más, nagyon értékes tevékenység, de ez nem egy egyetemi tevékenység. Mi azt gondoljuk, ez egy hagyományos szemlélet, de ez a nemzetközi versenyképességünk záloga, hogy maguk a oktatók is tudósok, csak a tudomány művelésének vannak szintjei, vannak a mindenki, hogyha előrébb akar haladni a tudományos ranglétrán, vagy az egyetemi ranglétrán, akkor meg kell csinálni a tudományos teljesítményeket. PhD, habilitálás, van, ahol akadémiai doktornak kell lenni, ahhoz, hogy professzor legyen, majd professzor lesz. Hogyha valakinek nincsen ilyen ambíciója, de egyébként jó szinten hozza be a folyamatosan fejlődő aktuális tudást a hallgatóknak az oktatásába, akkor természetesen helye van az egyetemen. Még egyszer, nagyon fontos, egy egyetemi hallgató nem a rögzített, statikus tudást kell, hogy megtanulja, hanem az egyetemi hallgatónak a folyamatában lévő kutatási eredményekkel összefüggő, összekombinált tudást kell, hogy átadjuk. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogyha maguk az oktatók nem részesei a tudomány művelésének, nem érzik a tudománynak a fejlődését, nincsenek tisztában az új kívásokkal, vagy ad abszurdum, nem tudós, nem kritikus szemlélettel áll hozzá az a tudományterethez, amivel foglalkozik.
De egy Budapesten működő Magyarországi Tudományegyetem, az mekkora területen versenyez? A hazai egyetemekkel versenyez, a régió egyetemmel, a kelet-közép-európai egyetemekkel, vagy a világ összes egyetemével, mert átjárható a világ gyakorlatilag, ha egy embernek jó útlevele van.
Bizonyos értelemben természetesen igaz az is, hogy a világ összes egyetemével, de azért, hogyha dolgok mélyre nézünk, akkor mégsem, mert valójában a hatékony versenynek van értelme, tehát azzal versenyzek, akivel értelmes versenyt tudok végrehajtani. Tehát mondjuk egy, nem tudom én, óvodásokból álló foci csapat, hiába versenyző, mondjuk nem a Cristiano Ronaldo szintje, tehát ők nem versenyeznek minden focistával óvodások. Tehát, de ettől még persze ugyanaz a tevékenység.
Ugyanazok a szabályok.
Ugyanazok a szabályok. Tehát mi az egyet, mi az, ugye az ELTE-ről beszélnék. Az ELTE bizonyos értelemben természetesen Magyarországot hátország földrajzi területnek tekinti, tehát mi egy magyar egyetem vagyunk, mi a magyar kultúrának, tudománynak vagyunk a letétemése, mi versenyzünk a magyar piacon más tudományegyetemekkel vagy más egyetemekkel. De nem csak a magyarországi verseny az számunkra lényeges, hanem a nemzetközi verseny is, és a nemzetközi versenyben szívesen nézzük azokat a teljesítmények, amiket mérünk, azért, mert önmagában a tudomány nemzetközi, és hogy ön is említette, már a nemzetközi határok nyitottsága miatt is verseny a nemzetközi piacon. Én azt mondanám, hogy a hozzánk hasonló, velünk összemérhető egyetemekkel versenyzünk nagyon erősen. A régióban is van több ilyen, és van olyan, akivel nincs értelme versenyezetet, gondolunk, mondjuk a Sorbonna, vagy a Heidelberg Egyetem, mert a Heidelberg Egyetem az a 43. a világranglistán, mi meg mondjuk a 500-ak vagyunk, tehát szeretnénk velük igazából versenyezni, de sokkal-sokkal több pénz kellene, sokkal más működési modellnek kellene lenni az egész magyar felsőoktatási rendszer, hogy ez egy értelmes verseny legyen. De mondjuk a Ljubljana Egyetemmel, vagy Zágrábbal, vagy esetleg Krakóval, vagy nem tudom, Bécsi Egyetemmel, például Helsinkivel, Kopenhágával, ezekkel egyetemekkel nagyon komoly versenyhelyzetünk van. Van egy csomó olyan nemzetközi kapcsolatrendszerünk, amelyek szorosabbak annál, mint hogy egy partnerség legyen. Van egy úgynevezett Európai Egyetem, mi rendszer már Európában, nekünk is van egy ilyen Európai Egyetemünk, Csármiónak hívjuk, ami annyit jelent, hogy most már 9 egyetem van benne, vannak közös képzéseink, a végén egy közös diplomát adunk ki, de egyébként mindenik egyetemnek megvan az önállósága. Mi ezt az egyetemi közösséget tekintjük annak, ahol egy ilyen felzárkóztatási viszonyrendszer is van. Tehát mi szeretnénk a Montpellier Egyetemhez, az Utrecht Egyetemhez, Barcelonához, a Dublin Trinity College-hoz, vagy a Würzburg Egyetemhez hasonlítani sok-sok aktivitásunkban. De egyébként ott a közös programok és a közös tevékenység miatt látjuk, hogy ők hogyan működnek, és ezzel erősítjük az ő hozzájuk, ővelük összevethető versenytársakkal is a versenyképességünket. Tehát magyarul az ELTE-nek nemzetközi piaca van, a nemzetközi piacon versengünk, meg is mérjük magunkat a nemzetközi piacon, a nemzetközi versenyben, de az ELTE Magyarország Egyeteme, az, hogy mi nagyok vagyunk, és hogy legnagyobb egyetem vagyunk, és hogy most ennyi hallgatót vettünk fel, vagy minden mutatónkban messze vezetünk a Magyarország Egyetemek között. Ez nem azt jelenti, hogy az ELTE mérete versenytózulást eredményez, hanem kifejezetten versenyserkentő, mert egyrészt kooperációra vagyunk utalva a többi partner egyetemünkkel Magyarországon, másrészt sokkal erősebb kontroll alatt állunk, mint egy mondjuk nálunk sokkal kisebb egyetem társadalmi, gazdasági, munkaerőpiaci egyéb kontroll alatt. Ez pedig egy nagyon komoly versenyképességi kihívás nekünk. Ezért az ELTE-nek a mérete, méretgazdaságossága, növekedése az egy elengedhetetlen feltétele szerint a magyar felsőoktatási ökoszisztémának, mert versenyteremtünk és kooperálunk a magyar piacon, és egyébként a partnerségeinken meg a versenyképességi javulásokon keresztül hatékonyabban tudunk a nemzetközi versenyben is részt venni.
De számít az ELTE versenyképességében az, hogy mennyit tud fizetni a tanársegédnek, az adjunktusának, a professzorának? És hogy tud-e annyi pénzt adni, hogy ide érdemes legyen jönni egy évet társprofesszorként vagy vendégprofesszorként?
Igen,
tanulni?
Sajnos számít, és ez az egyik leggyengébb versenyképességi pontunk. Tehát nem tudunk annyit fizetni, ilyen egyszerű, amennyit szükség lenne. Van az egyetemen egy úgynevezett egyetemi kiválósági program, amit mi a saját bevételeinkből spórolunk meg és különítünk el. Ebben szerepel egy ilyen, hogy külföldi vendégprofesszoroknak legalább 6 hónapos foglalkoztatásra idehozatal a Magyarországra. Annak érdekében egyébként, mert ez a mutató, ez a nemzetközi rangsorokban egy fontos mutató lenne, ezt nem tudunk olyan kutatókat találni, mert ma már ez is nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy egy kutató, ez csak a mesében van, hogy valakit kipecázunk a tóból, kifogjuk, idehozzuk, 6 hónap itt van, megköszönjük, és akkor egy jó együttműködés van. Ma már nem így működik a tudomány. Ő benne van valamilyen kutatási programban, nemzetközi pályátokban, neki munkacsoportja van, kutatócsoportja van, PhD hallgatókkal, benne van valamilyen kutatási ökoszisztémában. Ezért nem egy embert kellene hoznunk, hanem egy kutatócsoportot kellene idehoznunk. Vagy ha nem tudjuk ezt megcsinálni, mi ezt valljuk, mert nem tudjuk, akkor az együttműködéseknek, a kooperációknak a sokasságát kell kiépíteni és mélyíteni ezekkel a kutatócsoportokkal, kutató helyekkel, kutatókkal nagyon lehetszésítve, ebben viszont elég jól állunk. Tehát az egyetemnek a nemzetközi tudományos beágyazottsága projekt szintjén, köszönhetően egyébként a Horizon programoknak és egyéb más aktivitásunknak, nagyon-nagyon magas, de olyan nincs nálunk, mint mondjuk én voltam, és bocsánat, egy ilyen személyes példát hozzak, hogy én fiatal feltörekvő kutatóként, mondjuk egyetemi emberként megpályáztam a Humboldt ösztöndíjat, és akkor a Humboldt ösztöndíjjal egy évig, majd aztán még egy évig kutattam Hamburg Max Planck intézetben. Olyan nem nagyon van, hogy mondjuk egy valamilyen pályától megpályáz mondjuk egy nem francia ember, és akkor ide jön Magyarországra valami kutatócsoportot építeni, mert ezt egyszer nem tudjuk megfizetni. Ez sajnos egy óriási versenyképességi átrend, de szerintem ezt senki nem tudja. Magyarországon egy-két területen elképzelhető orvosképzésbe például, mondjuk a személyvel ezt lehet, hogy meg tudja csinálni egy-kettőt, de nem jellemző.
De nem lesz abból előbb-utóbb baj, hogy a kutatóknak meg az oktatóknak nem tud eleget fizetni egy egyetem. Egy előbb-utóbb azt fogják mondani, hogy hát ez most már nem megy.
De. Ez egy nagyon komoly probléma. Ugye mi egyébként minden egyetem, ugye a jellemzően állami forrásból él. A Kekvás egyetemek is állami forrásból élnek, hiszen ők a vagyonkezelő alapítványuk kaptak az államtól vagyonjuttatást. Valamint az egyes mérőszámaik szerinti indikátorok állami finanszírozást generálnak. Tehát ilyen értelemben az állam az, aki finanszírozza a felsőoktatást, egy állami egyetemnél ez még inkább így van. A leggyengébb, a magyar versenyképességnek a legnagyobb problémája az a kutató béreknek az alacsony mi volt. Egyébként nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, és ez nem egy idealista vagy egy ilyen romantikus felfogás. Nem azon múlik egy kutatóhelynek, egy egyetemnek a minősége, hogy mondjuk hány éves az a műszer, amivel dolgozik. Ezen is működik, de ez beszerezhető nagyon könnyen. Valami pályázat, vállalati kapcsolat, valami tevékenység, megveszük. Az emberek minőségén, az embereken, a kutatók minőségén múlik, és ennek a kinevelése, ennek a felépítése, ez generációs program. Hogyha ezt elveszíti egy ország, mert elmennek a kutatók külföldre, elmennek a piacra sok esetben, vagy kisodródnak a tudományos tevékenység főértékként kezelésének a szemléletrendszeréből, akkor gyengül tulajdonképpen a felsőoktatásnak és a kutatásnak a színvonala. Mi például az ELTE-n nagyon gyenge, rossz bérezési rendszerrel rendelkeztünk, bár vannak ebben komoly előlépések. Mondjuk a fenntartótól kaptunk eszében egy nagyon komoly olyan pénzügyi jutatást, amit B-fejlesztésre tudtunk fordítani, és valójában azt láttuk, hogy nem is az az igazi probléma, hogy a topkutatókat nem tudjuk megfizetni, hanem nem tudjuk megfizetni az utánpótlást, a bázist. Anélkül pedig málik szét az egész rendszer. Ezért mi azt csináltunk, hogy bevezettünk az ELTE-n egy úgynevezett intézményi minimálbér programot, főleg az alacsonyabban kezelő kutató-oktató kategóriákban, tehát tanársegéd, adjunktus, docensi témakörben, és megmondtuk, hogy ezek az emberek, melyik mi az összeg, aminél kevesebbet nem kereshetnek, az a minimum, és akkor ennyit mindenki megkeres, és akkor az összes egyéb más tevékenysége, pályázat, vezetői pótlék, egyéb más aktivitás, válti kapcsolat, ilyesmi, ez még erre jön aztán tulajdonképpen rá. Hogyha nem tudjuk megfizetni a fiatalokat, a PhD hallgatókat, nem tudjuk az egyetemen tartani, a tanársegédeket nem tudjuk tovább léptetni, nem tudunk pályát mutatni nekik, hogy hova fejlődik az ő tudományos karrierjük az egyetemen, akkor ezeket az emberek először motiváltlanok lesznek, és akkor utána eltűnnek a felsőoktatásból, a kutatásból. Ez rövid távon, most a rövid alatt éltek egy mi emberöltőnk időszakát, gyakorlatilag egy óriási veszteséget jelent, és ahogy már említettem, ezt utánpótolni nem olyan, hogy veszünk egy műszert, ez kellnek professzorok, ez kellnek iskolák, egymásra épülő generációknak most az iskolákkal azt értem, hogy egy professzor után jövő generációnak ott kell lennie, akit ő tanít, ő hoz be, az ő szellemiségét, az ő könyvtárát viszi tovább, az ő kutatási projektjeinek a kiszolgálásába, támogatásába vesz részt egy feltörekvő kutatói csoport. Hogyha ezt a fajta kontinuitást elveszítjük a pénz miatt, akkor szerintem egy óriási problémával nézünk szembe. Ez lényegében egy óriási nemzeti kár.
De ez döntés kérdése? Tehát a mindenkori államnak el kell döntenie, hogy hosszú távon hogyan finanszírozza a magyar egyetemi szférát?
Igen, de. Ezt mérik, hogy a GDP-nek hány százalékát fordítják felsőoktatásra, nyilván óriási előrelépés volt, tehát nyilván ez a kormányzat, hogyha megnézzük a 2010-től mostanáig teljes időszakot, akkor jelentősen, vagy most mondjam, számérték szerint jóval többet fordít, mint korábban fordított, de valójában egy folyamatos növekedés kéne, hogy legyen. Most szoktam, hogy a NATO-nál már 5%-át a GDP-nek kell erre fordítanunk, nálunk 2,5 körül fordítunk felsőoktatásra, kutatásra, tehát kevesebb a felsőoktatás, kutatás, mint mondjuk a katonai céloknak a megvalósítása. Kellene erre fordítani, de ebben jönnek a nemzetközi források természetesen, tehát ugye az, hogy megálltak az európai finanszírozási források, nem rendelkezünk lényegében operatív, RRF programok nehezebb jönnek a Magyarországra. Ez nagyon látszik lényegében a magyar felsőoktatáson is. Nyilván nekünk, egyetemi vezetőknek semmilyen más lehetőségünk nincsen, mint hogy ezt szóvá tesszük, kérjük, követeljük, jelezzük ennek a fenntarthatatlan mi voltát. Finanszírozni kell a magyar felsőoktatást jelentősen, mert ez a jövőnek az áloga, enélkül konkrétan biztos, hogy nem lesz semmi fajta se technológiai, se gazdasági fejlődés. Ezzel lényegében felégetjük a jövőnket, hogyha ezt nem tesszük meg.
Augusztus 1-től az ELTE-nél van a korábban akadémiai, aztán 5-ös Lóránd kutatási hálózat, aztán UNREN-hez telepített 4 humán kutatóintézet. Az ingatlanokról is sikerült megállapodni, mert ahogy az MTA meg az ELTE honlapját olvasgatom, ott még van egy vita a használat feltételeiről.
Igen, vita. Még egyelőre nem hívnám vitának. Két álláspont van, még nem kezdtük el ezt egymáshoz közelíteni, mondjuk így, mert még a nyár volt, és mindenki elment szabadságra. Ugye az első fázis, vagy az első két fázis, ha úgy tetszik, az lezárult. Ugye augusztus 1-én is mondta, az ELTE-hez került ez a 4 kutatóközpont, ez teljes egészében megvalósult ez a fázis, úgy, ahogy ezt nyilvánosan meghirdettük, ahogy ezt terve volt, vagy ahogy kommunikáltuk. Tehát 4 önálló jogi személyként került ide, megmaradt a munkaviszonyuk, megmaradt az önálló jogi személyiségük, minden jognak és közegységnek a jogutódja ezek a ELTE kutatóközpontok, akik korábban a UNREN-hez tartoztak. Tehát ez a része, ez megvalósult. Az is megvalósult, hogy nem akarunk semmifajta erőködést, erőtetést, valamifajta gyorsított integrációt az ELTE-be. Szeretnénk őket tényleg befogadni, szeretnénk azt, hogy ez a 4 kutatóközpont végre otthonra találjon az ELTE egyetemi autonómiának a keretei között. Mi nagyra értékeljük a humán és társadalomtudományoknak a mérőszámok alapján történő tevékenységét, mert csak megjegyezném zárójelben, hogy az ELTE már így is a 233. a világon, 233. legjobb bölcsészettudományi képzőhely, és mondjuk 4 olyan területen a 200-on belül vagyunk, azért ami egy nagyon 150 és 200 között, régészet, nyelvtudomány, filozófia, nyelvtudományoknak a történelme, ezek nagyon-nagyon magas, és ez még csak erősíti lényegében ennek a 4 kutatóközpontnak a bejövetele. És a harmadik kérdés az az, hogy az akadémiával milyen viszonyunk van. Az nehezíti a dolgot, hogy az akadémia tulajdonában vannak az ingatlanok, és az akadémia egy jogszabályi kötelezés alapján adta ingyenes használatban ezeket az ingatlanokat a kutatóhálózatban lévő kutatóközpontoknak, vagy intézetnek birtokba. És azzal, hogy ezek kikerültek a kutatóhálózatból, mi azt mondjuk, hogy ez jogutódlás, minden jogot és közegységet hoznak magukkal a kutatóközpontok, nincs miről beszélni, hiszen a szerződések meg vannak kötve, nem változott az égvilágon semmi, ugyanazok a jogi személyek, ugyanazt az ingatlant használják, minden ugyanaz történik. A akadémia meg azt mondja, hogy ezt elfogadja, és azt is mondja, hogy ő ingyenesen akarja biztosítani, de ebben nincsen vita, hanem abban van némi vita, hogy kinek a feladata ezeknek az ingatlanoknak a fenntartása, milyen értéken vannak a fenntartásnak, milyen költségeit kinek kell viselnie. Mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen itt az van, hogy van egy költségvetési juttatása kutatóintézeteknek, ők vállalták ezt korábban, és innentől kezdve ők csinálják. Akadémia azt szeretne, hogy lehet ezért vállaljon finanszírozási garanciát, de lehet, hogy nem tud ezért finanszírozási garanciát válni, mert egyrészt nem ilyen a konstrukció, másrészt mi nem tudjuk a Magyar Tudományos Akadémia ingatlanait finanszírozni, mi egy egyetem vagyunk, és az, hogy a kutatóközpontokat átvettük, annak része volt ez a meglévő konstrukció. De én bízom abban, hogy ez ki fog simulni, ez a
véleményedé. Most éppen azt mondja, ha jól látom a legutolsót, hogy ha ebben nem sikerül megállapodni augusztus 25-től számítva, viszonylag rövid időn belül nem zárható ki, hogy az ingyenes használatba vétel fejében bérleti díjat fog szedni, amiből ő finanszírozza majd az állagmegóvást, meg az értéktartást.
Hát én megmondom, hogy én nem szeretném, és szokták ezt mondani, nem szeretném ezt a vitát a sajtó előtt megvívni. Ez szerintem egy nagyon súlyos morális kérdéseket felvető álláspont lenne.
Hát az ő tulajdonak végül is. Értem, és azt mondja, hogy azt értéken kell tartani, mert nem szabad hagyni tönkre menni.
Hát ezt én értem, de ugyanakkor meg ezzel meg ő teszi tönkre a kutatóhálózatnak a négy kutatóközpontját.
Ezért mondja, hogy ez ELTE vállalja.
De ELTE nem tud, ezt pontosan tudja, nem tudja vállalni, de miből vállaljuk. Tehát az, hogy mi most, hogy az lenne a nagy gondolat, hogy akkor majd mi ezt a kormánytól majd ki baszírozzuk, vagy kicsiholjuk a kormányt, ez pontosan tudja mindenki, hogy ez nem így működik. Én azt gondolom, hogy a meglévő konstrukcióba kell maradni, mi nem zárkózunk el attól természetesen, hogy a ingatlanokat fenn kell tartani, állagmegóvás, meg minden van, de ennek erre van a kutatóközpontoknak egy költségvetése, egy büdzséje, ebből tudjuk ezt megcsinálni, hogyha az nem elég, akkor a kutatóközpontok fognak majd az államhoz fordulni, hogy támogassák ezt a többet költséget, de ELTE-nek nincsen háttérfelelőssége, nem lehet berántani az ELTE-t egy ilyen történet, nem is erről szólt az egész konstrukció, és az akadémia se kommunikált ezt addig, ameddig meg nem valósult a négy kutatóközpontnak a hozzánk való csatolás.
És a négy kutatóközpont az a teljes fenntartási finanszírozását hozza magával?
Igen.
Tehát az ELTE-nek nem kell külön pénzt betolnia?
Nem.
A négy befogadott kutatóközpontba?
Igen.
Semennyit sem?
Hát így szólt az egész konstrukció. Nem. Ugye úgy kell elképzelni, egy nagyon furcsa jogi konstrukció egyébként, hogy az ELTE, mint jogi személy, ilyen belül van négy önálló jogi személy, ez az ilyen belső jogi személy, mondjuk így, de ennek az egész szenátusi döntés, a kormányzati döntés, az egész kommunikáció, az akadémia előtt is tiszta volt, hogy az ELTE nem képes és nem hajlandó keresztfinanszírozni ennek a kutatóközpontokat, mert eddig is volt egy költségvetési támogatás ezeknek a kutatóközpontoknak, ezek önálló jogi személyek. Mindegyiknek megvolt a költségvetési alfejezete, ezek teljes egészében át vannak könyvelve most az ELTE-re, és azok a többlet támogatások, amik a Húrén központban voltak, tehát ilyen infrastruktúra, meg kutatási infrastruktúra, egyéb szolgáltatások, azokat nyújtja továbbra is a Húrén a kutatóközpontoknak. Tehát semmivel nem kapnak se többet, se kevesebbet, mint ami eddig volt nekik. ELTE nem tudja ezeket a kutatóközpontokat többlet finanszírozni, viszont minden, amit kapnak a kutatóközpontok, mint eddig is volt, az csak ők használják fel, abban egy fillért nem veszed az egyetem.
Az ELTE eredeti közössége, meg a kutatóközpontok eredeti közössége össze fog barátkozni valamikor? Mind a két oldalról voltak aggodalmak és félelmek, hogy ez így nem lesz jó.
Igen, nem fogalmaznék így, össze fog barátkozni, mert nem vesztünk össze, és nem lehet közöttünk ellentét. Tehát azok a hangok, akik ezt az ellentétet próbálják szítani, azokat nem nagyon szeretném így minősítgetni, így a nagy nyilvánosság előtt, de mozgalmasnak tartom az egész történetet. Tehát az, hogy itt emberek megpróbálták az ELTE-s kutatókat fellázítani, úgymond a húrenesekkel szemben, vagy a húreneseket arra motiválták, hogy petíciókat, meg éveket írjanak alá, hogy nem akarnak az ELTE-hez kerülni. Ez mind-mind óriási csúsztatás volt, és nem is ez történt a valóságban. Nem azt akarta senki a kutatóközpontokban, szerintem egy-két ilyen anarchistát leszámítva, hogy ne az ELTE-hez kerüljenek, hanem ők nem akartak kijönni a kutatóhálózatból, mert azt gondolják esetleg, hogy majd egy későbbi időpontban visszakerülhetnek az akadémiához. Ez nem az ELTE ellen szólt szerintem, nem az ELTE-vel szemben volt nekik a verziójuk, hanem ők szerettek volna egybe maradni a kutatóhálózattal. Talán amiatt egyébként, mert ez a sajtóban is felkapott nagyobb finanszírozásból ők is reménykedtek, hogy ebből ők is fognak majd kapni.
De ebből nem fognak kapni. Én ezt a nagyobb finanszírozást nem hozzák magukkal.
Magukkal biztos, hogy nem hozzák, és az, hogy ezt a Húrer nem nyújtja nekik, az meg nem a DLT-nek a morális problémája ilyen szempontból, de egyébként ezért pont felszólhatna az akadémia például, hogy, hogy egyébként, ha így nézzük, akkor az akadémia, az akadémiai élethez tartozó négy humán kutatóközpontnak a dolgozói miért nem kapnak béremelést abból, amit egyébként az akadémia területnek a másik területe pedig megkap. Tehát ebben mondjuk az akadémia jobban hallathatná hangját, mint hogy az ELT-vel az ingatlanok fenntartásáról vitatkozik. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nincs ellentét, és nem is szabad, hogy legyen sem az ELTE, sem az akadémia között. Közöttünk egy nagyon jó együttműködés van, én nagyra tisztelem és nagyon becsülöm a Magyar Tudományos Akadémiát, őket nem szabad támadni a kutatási-oktatási tudományos, tudományos tevékenységük miatt, de az, hogy a négy kutatóközpont hozzánk került, az egy adott helyzet, szerintem ezt korrekten kell továbbra is vinni, és én azt gondolom, hogy az ELTE egy befogadó közösség, tehát azokat a kutatókat, akik átkerültek hozzánk most már augusztus 1-től, mi befogadjuk, mi nem akarjuk őket semmire kényszeríteni, nem akarjuk az ő tevékenységüket megváltoztatni, mindent megkapnak, amit eddig megkaptak, ugyanazt csinálják, amit eddig csináltak, ugyanak a főnökeik, a beosztottaik, minden ugyanúgy marad. Egyszerűen más a fenntartójuk, ha szabad így fogalmazni, más a tulajdonos annak a négy kutatóközpontnak. De ezért én azt gondolom, hogy a béke és a nyugalom és az akadémiai életben lévő tudományegyetemi autonómia között együttműködés, ez ki fogja simítani ezeket az ellentéteket.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Darázs Lénár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha feliratkoznak az Inforádió YouTube csatornájára, akkor a következő beszélgetést már automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.